Üdvözlöm a hallgatókat az Aréna stúdiójában, ma két vendéget köszöntök, Fülöp Ádámot, a Pipacs Pékség alapító tulajdonosát és Fekete Gergőt, az Artizán Pékség tulajdonosát, a Kézműves Kenyér Társaság alelnökét. Mielőtt belevágunk a beszélgetésbe, annyit így a hallgatóknak hadd áruljak már el, hogy Ádámmal mi sok éve ismerjük egymást, a műsor az magázódást kíván, ha ne talántán közben belegabajodnánk, akkor a hallgatók bocsássák meg nekünk ezt a tévedést.
Jó napot kívánunk, és mi is üdvözöljük a hallgatókat.
Jó napot kívánunk, szeretettel üdvözöljük a hallgatókat is.
Én Tatár Tímá vagyok, és egyébként a hallgatók ezt a beszélgetést most felvételről fogják hallani. Hát így talán az első és legnehezebb kérdés, viccelek, mikor és milyen kenyeret ettek legutóbb? Ádám?
Szerintem én ma reggel ettem az Astré kenyerünkből két lekváros kenyeret.
Én az ebéd mellé ettem, a leves mellé egy szelet félbarna kenyerünket.
És milyen kenyereket hozott? A hallgatók ugyan nem látják, de akik YouTube-on követik a műsort, azok láthatják, hogy három kenyér van az asztalon. Mitől híres, mitől kevésbé híres ez a három kenyér, amit látunk?
Hát az egyik az egy kézműves kenyér, kovászos, a másik pedig, másik kettő pedig nem kézműves és nem kovászos, és sajnos tele vannak adalékanyagokkal, ahogy megszámoltuk, körülbelül ilyen 20-30 összetevőből áll, és a mi kenyereink három összetevőből állnak, a víz, a liszt és a só, és ebből készítünk kenyeret nap, mint nap, lassított eljárással, fermentálással. És hát ezt próbáljuk hangsúlyozni mi pékek, kézműves pékek, a kenyértársaság, és hogy felhívjuk arra a figyelmet, hogy három összetevőből is lehet kenyeret sütni, nem is akármilyet.
Ugye tulajdonképpen a kovász is liszt és víz. Mitől jó kovász egy kovász?
Nehéz talán rá válaszolni, igen, mert igazából az a kérdés, hogy mit akar az ember elérni. Tehát ugye nagyon sokféle kovász vezetési eljárás van, hogy úgy mondjam. Tehát mi például nálunk a pékségben gyakorlatilag minden kenyérhez a saját kovászát használjuk. Tehát az alakornak alakor kovásza, a tönkölynek tönköly kovásza, a félbarna kenyerünknek egy búza kovásza van. Dolgozunk folyékony kovászokkal, dolgozunk kemény kovásszal. A kiflinket is egyébként mi kovásszal készítjük, és ahhoz megint egy spéci, egy elég bonyolult eljárást alkalmazunk, szóval, hogy nagyon, tehát, hogy ugye, ami összeköti az egészet, az mégiscsak az, hogy kizárólag liszt és víz, tehát nincsen benne ipari élesztő, viszont, és ebből általában azért van kavar még mindig a fejekben, bár az elmúlt 10 évben nagyon sokat dolgoztunk azon, kézműves pékek, beleértve a kenyértársaságot is, hogy ezt tisztában tegyük, ezt a fogalmat, de hogy úgynevezett vadélesztő gombatörzsek vannak a kovászban nálunk is. De mindemellett, és ezért szoktunk mi ezt mondani, ez a természetes kovász, amivel mi dolgozunk, tehát ipari élesztő nincsen benne. És valójában a vadélesztő gombatörzsek között is egy elég nagyfokú diverzitás van, szóval a franciák elég sok tanulmányt csináltak erre, hogy különböző pékségekből néztek meg kovászokat laborban, és kiderül, hogy óriási a diverzitás a vadélesztő gombatörzseken belül is.
Az létezik egyébként, hogy egy kovász az 100 éves. A múltkor beszélgettem egy pékkel is, mondta, hogy az ő kovásza az például Franciaországból származik, is több mint 100 éves, de egy nemrég bemutatott filmben is egy olasz pék, aki egyébként már Amerikában tevékenykedik, azt mondta, hogy a 20. század elején a nagymamája a hajón vitte át a tengeren túlra a kovászt, és a mai napig ő abból dolgozik. Ez valóban így van?
Igen, ez valóban így van, és nem is egyben. Tehát a mi kovászunk is, amit a pékségben használunk, eredetileg elvileg San Franciscóban etették, meg onnan indították. De onnantól fogva, hogy áthozunk egy kovászt egy pékségbe, egy másik térbe, onnantól fogva új életre kél, és azokat a mikroorganizmusokat és tulajdonságokat veszi át, amit abban a térben, ahol él, Tehát lehet, hogy ugyanaz a kovász, de San Franciscóban és Budapesten máshogy fog viselkedni.
Tehát így lesz mindenkinek saját kovásza tulajdonképpen.
Igen, és nem ad semmit hozzá, hogy ez most 70 éves, 100 éves, vagy 2 éves.
És mitől jó kenyér a kenyér? A kovász az alap, és még mi jön ehhez?
Hát mindenkinek más a véleménye, számomra a legfontosabb, hogy ne legyen benne méreg, ne legyen benne, hát nem csoda, hogy a reneszánszát élik a kézműves pékségek, mert szerintem a vásárlóknak elege van abból, hogy mérget etetnek velük. Számomra egy jó kenyér, tehát három összetevőből áll, az egyik a liszt, a másik a víz, a harmadik pedig a só. Legyen megsütve rendesen az a kenyér, amit itt látunk az asztalon, úgy gondolom, hogy ez is szépen meg van sütve. A másik kettő, hát nem tudom, hogyha benyomnám, nem akarok itt csörögni az acskókkal, akkor valószínűleg benne maradna az ujjam. Illetve álljon el sokáig. Ez is nagyon fontos, hogy holnapra ne száradjon meg, vagy ne penészedjen be. És még az is nagyon fontos, hogy tudjuk azt, hogy honnan van az a gabona, amiből ezt a lisztet készítünk, tehát hogy követhető legyen az, hogy mit teszünk, mi az alapanyaga ennek a kenyérnek.
Ádám?
Nézd, mi annól, amikor elkezdtük a pékséget 2014-ben, akkor hoztunk egy döntést, és ezt azóta tartjuk, hogy minden alapanyagunk az vagy minősített bio, vagy ha nem, akkor a gazdától próbáljuk meg direktbe megvenni, belenézünk a szemébe, és látjuk, hogy mit csinál. Adott esetben is megyünk hozzá. És én mindig ezt a hasonlatot szoktam mondani, hogy a biciklinek is két kereke van, és az egyik a kovász, a másik pedig az alapanyag. Tehát nekem itt indul a jó kenyér, hogy kizárólag bióval dolgozok. Egyszerűen azért, mert mindazt, amit láttam, tanultam, tapasztaltam gazdákkal beszélgetve, tehát olyan irgalmatlan mennyiségű vegyszer kerül a gabonákra, a mai napig is, talán egyre több, és ez a legkülönfélebb, tehát a műtrágya az csak egyféle, de ott vannak a hormonok, ott vannak a gombaölőszerek, a növényvédőszerek, a rovarirtószerek, tehát hogy őrületes szennyezés megy, és ez valójában, ezt is el szoktuk mondani általában, hogy pont a teljes körlésű kenyereknél a legrosszabb, tehát valójában, ha valaki boltban vesz kenyeret, akkor sokkal jobb egy fehér kenyeret megvenni, mert a szermaradvány az igenis ott van a konvencionális teljes körlésű kenyerekben.
És akkor még nem beszéltünk arról, hogy ha eleve maga a gabona ennyire szennyezett, akkor utána jön ez a bizonyos 20-30 akárhányféle adalékanyag, ami még tovább mérgezi úgymond a fogyasztóját, Gergő?
Hát ez így van. Kezdjem el sorolni, hogy mi az, ami nem kéne benne legyen, tehát tartósítószer, lisztjavítószerek, tehát miért kell a kenyérbe? Miért nincs rá szükség? Itt van az élő példa. Most az előbb beszéltél a kovászról, hogy folyékony meg. Tehát ez nem ennyire bonyolult dolog. Ahogy úgy készülnek ezek a kenyerek, ahogy 100 évvel, 200 évvel ezelőtt ők nagyanyáink készítették a kenyeret. A legegyszerűbb módon otthon bárki el tudja készíteni. Nem kellenek hozzá semmilyen adalékszerek. Idő kell hozzá, türelem és jó minőségű liszt.
És milyen a jó minőségű liszt? Ugye most egy akármelyik áruházlázban megvásárolt fehér lisztből is lehet jó kenyeret csinálni, vagy mindenféleképpen azért a bióhoz, vagy az ős búzához, ős gabonához kell visszatérni?
Hát amit az Ádám az előbb elmondott, az is a legfontosabb, hogy ne legyen tele vegyszerrel. Szerintem ez a prioritás és a legfontosabb dolog. Aztán onnantól kezdve, hogy most ez mennyi vizet vesz föl, szerintem másodlagos. Nyilván az ősgabonákat használni szerintem nagyon fontos, ugye annó elfeledtük ezeket a gabonákat, és nem használtuk, mert nem volt olyan a terméshozamuk. Hál' Istennek, pont a kézműves pékségeknek köszönhetően egyre több ősgabonát használunk, olyan, mint a kamutot, vagy az alakort, tönkölyt, és erre szerintem nagyon büszkék lehetünk, hogy ez újra a reneszánszát éli, vagy hát az elsőt, nem tudom. Te mit gondolsz, Ádám?
Igen, ugye végül is itt pont a kézműves kenyértársaság berkein belül évek óta folyik egy munka szoros együttműködésben gazdákkal. Tehát úgy képzeld el, hogy tényleg ez egy kvázi egy informális hálózat, amiben vannak formális találkozóink is, de nagyon sok informális együttműködés is. És itt tehát, hogy meghatározó szereplők felnőttek, és megjelentek ebben a térben, gazdák, molnárok, Csorosziafar, Nombris Ágoston, Palik Feriék a Bakonyban, Trungel Laci az Alakorjával, tehát egy csomó olyan szereplő, aki elkezdett a nagy malmokon kívül egyrészt gazdálkodni is, és termeszteni, másrészt feldolgozni is. És ugye itt kezd el érdekes lenni, hogy végülis mi a különbség egy ipari hengermalmiliszt között, vagy mi a különbség egy kövesmalmiliszt között, vagy ott esetben egy ásztrémalmiliszt között. Szóval hogy itt ezek nagyon technikai dolgok, csak azért, hogy mitől jó egy liszt, hogy ez megint van egy egyperces verziórá, hogy mitől jó egy liszt, meg van egy egyórás, meg van egy háromnapos, amikor egy háromnapos konferenciát szervezünk e köré, hogy mitől jó egy liszt.
És az, hogy most egy fogyasztó melyik lisztből választ kézműves kenyeret magának, az pusztán egy fogyasztói ízlés kérdése, vagy mondjuk célszerű egy kicsit váltogatni, mert hogy mondjuk mindegyiknek más jótékony élettani hatása van, Gergő?
Ez így van, érdemes váltogatni a liszteket. Ezt úgy gondolom, egy laikus nem fogja megmondani a különbséget fehér BA80-as liszt és BA80-as liszt között. Mióta pékségben tőlünk bármikor lehet kérdezni, alakor liszt is megvásárolható, vagy többféle gabonának lisztje megvásárolható, és tudunk tanácsot adni. Szoktak is az otthonsütők kérdezni tőlünk, vannak nagyon jó csoportok erre, ott meg szoktak osztani tapasztalatokat egymással, de ha bármelyik pékünket megkérdezik, akkor mi is elmondjuk szívesen, hogy melyik liszt mire való és hogyan tudják ezt használni, azokat a liszteket.
Például mondjuk a cukorbetegek vagy a gluténérzékenyek számára van olyan kenyér, ami kifejezetten ajánlott, Ádám?
Nagy téma. A cukor probléma az egyre könnyebb, tehát ugye a teljes körülésűek lassabb felszívódásúak, ezért mi azt szoktuk általában ajánlani. A gluténérzékenység az egy nagyon nagy téma. Ugye elvileg nem lehet glutén, sőt gyakorlatilag is nem lehet gluténmentesnek hívni semmilyen olyan kenyeret, amely klasszikus pékségben készül. Mi ettől függetlenül csinálunk egy 100% hajdina kenyeret például, szintén az Ágostonnak a lisztjéből, Csorosia Farm liszt, de nem nevezhetjük gluténmentesnek. És van az a, hogy mondjam, rés is, amit pedig az alakor, ami megint egy ilyen köztes érdekes dolog, ott is gyakorlatilag arról van szó, hogy pont az a gluténfehérje, ami leginkább a gluténérzékenységért felel, ez a bizonyos alfa-gliadin, ez nincsen a bözödi alakorban, ami egy nemesítésen nem átesett valódi ősgabona. És én azt tapasztalom, hogy hozzánk, akik alakor kenyérért járnak, ők valóban azért járnak, mert más nem tudnak megenni. Tehát a szervezetük jelzi, hogy mi az, ami működik, és mi az, ami nem. Szóval itt tényleg ez is van porondom valójában, ezzel az egész témával, amit a Gergő az elején elkezdett, hogy kézműves, kovászos, természetes kovászsal készült kenyér kontra ipari, nevezzük kenyérnek. Tehát, hogy nem véletlen, hogy ez a brutális érzékenység, ételérzékenység, ami nyilván egyébként mindenütt máshol is megjelenik. Tehát ha megnézed a tejnél, az összes tejterméknél, de a zöldségekre is már, a magvakra, tehát hogy felsorolhatatlan gyakorlatilag, hogy mi mindenre alakult ki most ennek a generációnak érzékenysége, de ugyanez megjelenik a kenyereknél is. És hogy akkor valójában most mi történik? Tehát, hogy az adalékanyagokkal van a probléma, és a konvencionálisból származó brutális mennyiségű glifozáttal, amit megkapnak ezek a táblák, vagy pedig a gluténnel. Tehát ez megint olyan, hogy van egyperces válasz, meg háromnapos válasz.
Mód is, bocsánat, és közben vágok, tehát egy ilyen kenyér elkészítése 48 óra, egy ilyen kenyér elkészítése 3 óra. Most képzeljünk el egy olyan kenyeret,
ami... De itt az élesztő, meg a kovásza,
hát, a mennyi élesztőt kell abba a kenyérbe beletenni, meg mennyi adalékanyagot, hogy 3 óra alatt kész legyen dagasztástól a kenyér addig, amíg felkerül a polcra, és akkor hol fog ez megkelni valójában, ez a kenyér, mitől puffadunk valójában.
Nem ugyanaz a bontás, tehát egyszerűen nem ugyanaz a biokémiája ennek az ipari kenyérnek a fermentációjánál, nem ugyanaz, mint ami nálunk van a természetes kovásznál.
Tehát innentől kezdve akkor az emésztési problémák is akár adódhatnak abból, hogy mondjuk rossz kenyeret eszünk évtizedek óta?
Abszolút. Hát mi legalábbis ezt mondjuk kézművesek.
És még kicsit a lisztnél maradva, melyik az a liszt típus, amiből pékként, kézműves pékként a legjobb sütni, vagy melyik az, amelyikből a legnehezebb sütni, ami úgy próbára teszi így a szakmai tudást, tapasztalatot?
Nyilván egy magas fehérje tartalmú BL80-as fehér lisztből sokkal egyszerűbb sütni, mint egy alakor lisztből, ami hogyha 100%-ba használnánk, akkor nem tudnánk ilyen kenyeret készíteni, mivel hogy az terül, és azt csak formában tudjuk elkészíteni. Nyilván, amit formázni tudunk, és jobban megtartja magát, az egy közelhetőbb tészta, mint egy olyan, ami szétfolyik az asztalon. De ettől, tehát most az, hogy mitől jó egy kenyér, az íze egy alakornak sokkal teljesebb és másabb lesz, mint egy BL80-as lisztből készített fehér kenyérnek. Én picit úgy vagyok ezzel, mint a borra, hogyha tudom én eszek egy csirkét, ahhoz fehér bort iszok, hogyha mondjuk levest vagy egy gulyást eszek, ahhoz fehér kenyeret eszek, ha csak megvajazom, akkor lehet, hogy egy nagyon sötét, 100%-os rost fogok választani. Szóval mindig minden kenyérhez szerintem más illik.
Ki kéne találjuk, hogy ne csak szomiliék legyenek, hanem... Igen.
De hát tudom, hogy korábban például beszélgettünk arról, hogy amikor kijön az új liszt, akkor mindig újra kell sütni a kenyereket, mert hogy lehet, hogy alakor volt 2024-ben is, meg 23-ban is, de hogy esetleg egészen más technológiát kíván egy 23-as, mint egy 24-es liszt. Ez hogy működik?
Abszolút, pont ezt az oldalát akartam még megvilágítani én is, hogy valójában egy éven belül is tud, de az évváltásnál mindenképp van egy bizonytalanság, meg egy kíváncsiság, hogy akkor most hogy mi lesz, de éven belül is tud ingadozni, ráadásul ugye az is van, hogy a mi üzemeink szerintem még mindig ahhoz képest relatíve kevéssé kontrolláltak, mint egy nagy ipari termelőüzem. Még akkor is, hogy a legtöbben most már szerintem mindannyian éjszakai keresztéssel megyünk, tehát hideg éjszakai keresztéssel megyünk, de ettől függetlenül egy páratartalom bent az üzemben, vagy egy nyári nagy meleg a 40 fokban, tehát hogy ezekre mind reagálni kell, és akkor hiába van egy eljárásom, ami fix, de ugye pont ezért szoktunk mondani, hogy amit mi csinálunk, az iszonyatosan tudásintenzív, mert nem az van, hogy gépkezelők vannak bent, akik tudják, hogy minden alkalommal ezt a gombot kell megnyomni, hanem az van, hogy folyamatosan le kell reagálni, hogy a tészta mit csinál, hol tart, mit kér, mit kíván. És egyébként így is épül a tudás meg a tapasztalat. Ezért is marha nehéz a nagy fluktuáció, de ez már egy másik téma.
Mikor örülték rá azt a lisztet, ugye fontos az, hogy friss liszttel dolgozzunk, hogy minél több íze benne maradjon ebbe a kenyérbe, de ha túl friss az a liszt, akkor megint máshogy viselkedik, mint egy kicsit az a liszt, amit pihentetünk. Szóval tényleg bonyolult, és ez teszi azért izgalmassá is szerintem, és szépé ezt a szakmát.
Ja, és akkor ezt a sok fáradtságot, meg ezt a sok-sok plusz beletett órát lehet kiiktatni mondjuk adalékanyagokkal, meg lisztjavítókkal?
Abszolút, meg labor cost. Tehát, hogy nincs szükség annyi pékre egy ilyen üzemben, úgy gondolom, ami sokkal költséghatékonyabb, mint hogy nálunk dolgozik egy műszakban 6-7 pék, meg nálatok is gondolom.
Igen.
Mennyire... Nőtt egyébként a kézműves pék szakma becsülete az elmúlt időszakban. Hát mit tudom én, bő 10 évvel ezelőtt nem igazán beszéltünk kézműves pékekről. Beszéltünk pékekről, elvégezték az iskolát, becsülettel beálltak dolgozni, csinálták a kenyereket, de ez így egészen más. Ez a szakma, mint ami ennek tűnik a másik. Van becsülete? Nagyobb a becsülete?
Szerintem mindenképp, igen. Meg hát amiről beszéltem az elején, hogy az embereknek fontosak a kézműves pékségek, már csak azért is, mert tudják, hogy mit esznek, és szerintem nagyon népszerű helyek, mert sokszor ugye kapcsolódik egy kávézóval, hát egy ilyen társadalmi helyszíné alakult egy ilyen pékség, akkor a kézműves pékségben azért ott van mindig az illat, ami bevonza, tehát látod a péket, ahogy dolgozik, és ezek mind azért más, mint hogyha elmész egy nagy boltba is, csak leveszel a polcról egy kenyeret.
A pipacsban is kapnak válveregetést a pékek?
Abszolút, abszolút, és egyébként szerintem ez egy olyan dolog, amire így kollektíve nagyon-nagyon büszkék lehetünk szerintem az elmúlt 10 évnek a munkája gyakorlatilag, hogy felépítettünk egy olyan szakmát, mert én azt gondolom, hogy ez egy új szakma valójában. Tehát, hogy ez tényleg nem ugyanaz, mint egy gépkezelő egy nagy ipari termelőüzemben. ami egyszerűen vonzó, tehát szexi, érted, tehát hogy képzeld el, hogy hozzánk csak olyanok jönnek gyakorlatilag, akik valami teljesen más csináltak azelőtt.
Hát ott tudod, ilyen kiugrott értelmiségiek szakmája lett a kézműves pékszakma. Én legalábbis ezt látom, hogy érted? Belefáradt az állami igazgatásba, a gazdasági szférába, és megy péknek, és boldog.
Igen, de hogy közben nagyon durva, mert hogy közben azért van egy generációs gap is, de hogy 20 évesen hajlandóak felkelni a fiatalok, és reggel 5-re vagy 4-re járni, és izzadni a kemence mellett a 40 fokban, és 12 órás műszakokat vinni. Tehát, hogy azért ezt nem felejtsük el, ez egy iszonyatosan kemény fizikai munka.
Fiatalok, vagy olyanok, akik kenyérgyárban dolgoztak, és váltani akartak, és büszkék arra, hogy milyen kenyeret készítenek most.
Ma már a kézműves pékség az komoly konkurenciája a kenyérgyárnak? Ahogy elhangzott az imént, ez a kifejezés?
Legutóbb szerintem egy éve számoltuk, hogy 1% durván a hazai kenyérgyártásnak és fogyasztásnak, mi durván olyan 1,5%-a vagyunk.
Szerintem nem ebben az értelemben konkurencia, abban az értelemben konkurencia, hogy bekerültünk egy köztudatba, meg iszonyatosan mediatizált volt egy időben ez az egész téma, és egyszerűen felfigyelt az ipar is, mert hogy szerintem az ipar valójában a kézművest követi le, mert ott van innováció. És utána elkezdett beemelni szépen saját magához. És akkor itt lesz majd izgalmas, erről most már kezdünk is beszélgetni, hogy oké, de mi van, amikor a nagyoknál megjelenik feláron, harmadáron ugyanez a kenyér. És akkor az majd ott elkezd izgalmas lenni. De még ettől szerintem pár évre vagyunk. De tehát nem volumenben konkurencia, hanem presztízsben. Tehát ez lett a... Én szerintem tényleg ez lett a vonalvezető, tehát hogy a nem véletlenül az ipar az kezdi lekövetni, és jelennek meg itt-ott, ők máshogy hívják. Én szisztematikusan természetes kovászos kenyérnek hívom, de hogy megjelenik.
Gergő?
Tehát azon is dolgozunk egyébként így közösen, hogy különböztessék meg a két fajta, a természetes kovászos kenyeret és a kovászos kenyeret, hogy ne legyenek a vásárlók átverve, amikor elmennek egy nagy áruházlánc, vagy bármilyen nagyobb boltba, és leemelik a kovászos kenyeret a polcról, az nem ugyanaz a termék lesz legtöbb esetben, biztos vannak kivételek, de legtöbb esetben nem ugyanaz a termék lesz, mint amit mi készítünk 2 napon keresztül.
Mert az a bizonyos bolti kovászos kenyér, az ugyanúgy 3 óra hossza alatt készül el?
Nem feltétlenül, de biztos, hogy jobb ennél a csomagolt kenyérnél, de biztos, hogy sok-sok sarkot vágnak ezzel a kenyérrel szemben.
Kenyérről, lisztről beszélgettünk már, viszont arról az útról, ahonnan mindketten ugye a kézműves pékség világába érkeztek, arról kevésbé, miközben egyébként maga az út az érdekes kanyarokkal tűzdelt. Kinek milyen útja volt a maga pékségéig, Gergő?
Hú! Hát nekem van egy autószerelői végzettségem, amiben egy napos... Ne hozd hozzám az autódat, nem járnál jól. És ezt leszámítva én egész életemben... A vendéglátásban dolgoztam, pincér szakmától, szakács szakmáig. Egész fiatalon Nagy-Britanniába költöztem, ahol 12 évet éltem, és ott egy elég jónak számító étteremben sütöttünk először kenyeret, vagy sütöttem én kenyeret, mert ott magunknak készítettük a finomabbnál finomabb kenyereket, és ott kezdődött nekem a kenyérsütés. És onnantól fogva kezdtem el otthon is barátoknak kenyeret sütni, először csak ilyen sajttal teli töltött palacsinta formájú kenyerek jöttek ki a sütőből, de aztán utána egy könyvet kaptam ajándékba, aminek hatására elkezdtem kovászos kenyeret készíteni, és innen indult az egész kenyér út.
Ádám?
Hát nekem is tekervényes. Én itt van egy külkerfőiskolát végeztem, és aztán kimentem Genfbe és ökológia, egy mástert végeztem, ahol vetőmagokkal kezdtem el foglalkozni, meg nagyon érdekelt az agrárium, és akkor visszajöttem a Vidékfejlesztési Minisztériumban, voltam 2 évet, ilyen vetőmagreferensként, faúztam is többek között, És akkor ott találkoztam egyszer egy ilyen vetőmagos konferencián a Jean-François Berthelot-val, aki az egyik ilyen legendás gazdamolnár pék Franciaországban. És akkor kimentünk hozzá a farmra, és akkor ott egy ilyen szerelem lett ez az egész. De nem csak a kenyérkészítés, hanem ahogy ő hozzányúlt ez az egész témához. Régi fajták, az ásztrémalom, az, hogy mit jelent helyi gazdákkal együttműködni, és valami helyi értékláncot elkezdeni, építgetni. Szóval nekem így indult.
Most az artizán is, meg a pipacs is híres arról, hogy nem csak a hagyományok vannak ott, hanem ott van nagyon-nagyon fontos szemponttal maga az innováció is. Mennyire nehéz így a magyar falusi kenyérhagyományokkal összehozni az abszolút modernitást, az újítást, a kísérletezést, francia kultúrát? Gergő?
Nem nehéz. Mi az első években, hát az egóm talán kicsit így a sütés szempontjából magasabb volt, és tettem ilyen kijelentéseket, hogy már pedig nálunk nem lesz kakaós csiga, meg túrós batyú, ami így visszagondolva elég nevetséges volt, és szerencsére változtam én is, és inkább visszatértem a hagyományos péksüteményekhez vonalra jól elkészítve, de az első pár évben nem voltak hagyományos termékek, és nagyon jól fogadta a közönség, hogy skandináv vagy francia péksüteményeket mutattunk be.
Ádám?
Nézd, nálunk is, ha bár nem volt explicit, de mi is az elején csak kenyerekkel indultunk, négyféle kenyérrel, heti egyszer sütöttünk egy iparterületen, Óbudán, és szép lassan indult be, tehát nem tudom, 3 évvel később kezdtünk el csinálni kalácsot, és talán 5 évvel később kezdtük el a péksütiket, a klasszikus péksütiket, de abban is mondjuk egy túrós táska, az szerintem 2 éve, hogy van, de lehet, hogy csak 1. Szóval, hogy milyen nagyon lassan építkeztünk. És egyébként ebben nálunk például a termékfejlesztésben én iszonyú büszke vagyok a csapatomra, akik elképesztő motiváltsággal csinálják már a saját fejlesztéseiket. Tehát, hogy én megpróbáltam így demokratizálni, hogy ebbe úgy részt lehessen venni, mert nagyon monoton azért a munka, de azzal, hogy ez egy alkotói folyamat is, ez rettentő izgalmas mindenkinek.
De hogy itt tulajdonképpen arról van szó, hogy maga a fogyasztó igényli, hogy ne csak kenyer legyen abban a pékségben, vagy a kézműves pékségekben is van egy olyan törekvés, hogy alakítani a fogyasztói ízlést, behozni mondjuk a francia süteményeket, péksüteményeket a polcokra. Gergő?
Én úgy gondolom, hogy visszatérve az innovációra, ezt még szeretném elmondani, hogy ez nagyon fontos, amit az Ádám elmondott, hogy egy monotonitás miatt nagyon fontos, hogy folyamatosan megújuljon a repertoár, mert így a pékjeinknek is változatossá tudjuk tenni a munka napjait. Illetve hát csak kenyeret készítenénk 3-4 féle kenyeret, akkor abból nem igazán tudnánk megélni. Tehát egy olyan szempont is van ebből, hogy igazság szerint a péksüteményekből tudunk igazán megélni, a kenyérből annyira nem.
Illetve hát gondolom abból is, hogy már az artizán és a pipacs is már azon is túllépett, ami már egy kicsit szóba is került, hogy pékség. Tehát, hogy tényleg ez kávézó, reggeliző, közösségi hely, sőt, fagylaltozó. Ezek akkor a kor kihívásai, vagy hívásai, vagy a bevételnek a stabilizálása, vagy az, hogy mondjuk a tulajdonosoknak se legyen monoton az élet, miről szól?
Pontosan. Kihívás folyamatos nekem. Nagyon fontos.
Ádám?
Hát igen, kinek miről, de az biztos, tehát, hogy az eredeti kérdésedre válaszolva szerintem is. Tehát, hogy van az is, hogy a fogyasztók is próbálják alakítani, ki finomabban, ki erőteljesebben, de hogy van egy belső igény is erre, hogy legyen valami újdonság, vagy egyszerűen van egy termék, amit megununk, és akkor legyen valami új helyette, vagy ugyanahhoz hozzányúlunk, de máshogy megpróbáljuk megcsinálni.
És akkor nagyon nehéz, hogy jön a vásárló, hogy azt még múlt héten lehetett kapni, de próbálok valami újat kutatni.
Igen.
Legyen is új, de maradjon minden, és akkor ott tartunk, hogy 100 féle péksütemény ott van a polcon, ami.
De ugye ez egy kulcsfogalom egyébként, hogy péksütemény, tehát hogy hol van a határ a pék szakma és a cukrász szakma között? Vagy ötvöződik ma már?
Jó kérdés. Egyébként, ha jól tudom, akkor Németországban ott egybe tanítják ezt a kettőt, tehát az alapképzés, a spék és cukrász, de szerintem talán itthon is van ilyen. Én úgy gondolom, hogy minden olyan tészta, ami tehát mondjuk egy leveles tésztába töltött bármilyen krém, az még péksütemény, és a finom pékáru az már inkább cukrász szakma. Te hogy gondolod?
De a pipacsban ugyanúgy egymás mellett van a kettő tulajdonképpen.
Igen, igen, igen. Mondjuk mi szerintem nem, hát mi is csinálunk sütiket, de azért nem vagyok benne a cukrászatban egyáltalán, szóval nem tudom, mik a trendek, meg a tendenciák, de úgy gondolom, hogy ez egy ilyen fifikásabb, meg aprólékosabb, igen. Meg
Krémesebb,
meg
tortásabb.
Meg már nagyon méricskélős. Én egy kicsit mindig abban a filozófiában voltam, hogy egyszerű dolgokat csinálni, meg klasszikus dolgokat csinálni, meg tehát most mondok valamit, például van egy kollégánk, az István, aki többek között ilyen fantasztikus motiváltsággal nyúl hozzá receptekhez, és hoz egyébként Erdélyből recepteket, és akkor most csinált hájas tésztát Szatmári szilvalekvárral. De hogy szerintem ez még nem cukrászat igazából, hanem ez még mondjuk így a pereme a pék vonalnak talán.
De tény, hogy napjainkban azért nagyon közel itt a kettő. Hát ha megnézem a skandináv vagy francia trendeket, akkor egyre kirémesebb minden péksütemény, és a krémek elkészítése inkább cukrász feladat, mint pék.
És az is közelít, hogy egy pékség az már legyen kávézó is, vagy reggeliző hely is, Gergő?
Szerintem, akinek hát csúnya fogalmad van egy kicsi esze, az inkább, és van erre területe a pékségén belül, akkor nem hagyja ki azt a lehetőséget, hogy elad egy kávét is a briós mellé, vagy a kakaós csiga mellé. Mert ez egy új láb, amire lehet támaszkodni, hogyha nem fogy úgy a kenyér, de eladok egy kakaós csigát, és elvisznek egy kávét, akkor még mindig jobb helyzetben vagyunk, mint hogyha nem lenne kávé, amit el tudunk adni.
Vagy ahogy, ha jól emlékszem a pipacsban, hogy amíg várakoznak, addig igyanak egy jó kávét.
Ez volt régen a szlogen? Igen. Igen, mert akkor még háromkor nyitottunk, és iszonyat sorok voltak, de igen, valóban most igen, most már csak úgy van kávé, hogyha bárki kérne. Egyébként mi azt tartjuk, hogy az is bio például, tehát hogy nekem az fontos volt. Én az egyébként a külkeren pont a kávéból írtam a szakdolgozatomat, és akkor az ott elrémisztő volt szintén, ugye.
Egyébként a magának a bővülésnek hol van a határa? Tehát például egy pékség meddig mondhatja magát kézműves pékségnek, illetve hogyha mindenféle reggeliző, meg kávézó, meg süteményező, meddig mondhatja magát pékségnek? Gergő?
Jó kérdés. Bővülés. Tudom, hogy mi folyamatosan bővülünk, de Isten látja, lelkem nálunk a bővülés mindig tényleg azért volt, hogy a minőséget megtartsuk. Ugye a Hold utcai az első egységünk, ami most lesz 10 éves, és eljutottunk először arra a pontra, hogy a kemencénk 3 órát volt kikapcsolva egész héten, folyamatosan ment, és ez már tarthatatlan volt az ott dolgozók számára is, meg számomra is, szóval innen indult az első bővítés, a többiről már nem akarok beszélni, de hogy mi volt az eredeti kérdés?
Hát, hogy meddig pékség egy pékség, hogyha még közben reggeliző is, és meddig kézműves, hogyha már iszonytató mennyiségű kenyeret állít elő? Hát iszonytató igazad, mennyiségű, persze ez egy túlzó kifejezés volt.
Onnantól fogva, hogy egy dagasztot behozunk, innen is lehet vitatkozni, hogy már nem kézzel dagasztunk teknőbe. Lehet, hogy az már nem kézműves, hogyha a két kezi munkát vesszük alapul. Hogyha azt vesszük alapul, hogy onnan kézműves, hogy nem tesszük tele mérgekkel, és megadjuk a tésztának azt az időt, ami szüksége van rá, én úgy gondolom, hogy ettől kézműves a kézműves pékség.
Ádám?
Igen, szerintem is ez egy nagyon nagy kérdés, de ezzel tudok menni, amit a Gergő mond, mert tehát ezen sokat, nem mondom, hogy vitatkozunk, de hogy ez folyamatosan felmerül ez a kérdés, mert ugye nagyon divers, tehát nagyon heterogén a kézműves piac, és a legkisebb, gyakorlatilag egyszemélyes kispékségektől a 120-150 fős pékségekig is most már van.
Amit szintén kézműves pékségnek ami nevezhetünk?
Ami szintén ebben az áramlatban van benne.
Jártam Németországban, bocsánat, olyan kézműves pékségben, ahol csodálatos kenyerek jöttek ki.
Igen, tehát valóban inkább én is azt gondolom, hogy igazából a minőség a kérdés. Tehát, hogy mi az a késztermék, ami kijön abból az üzemből.
De hogyha mondjuk egy pékségnek egyrészt a repertoárja nagyon bővül, a dolgozói létszáma nagyon bővül, mondjuk új tevékenységi körök, amik valamelyest ráépülnek, de azért mégsem, hogyha most teljesen lecsupaszítjuk az egészet. Ez a minőség, ez ugyanúgy tartható?
Szerintem amíg tartható a minőség, addig beszélhetünk erről, hogyha ez a minőség már nem tartható, gondolom utána már nem.
Én szerintem azért az is van egyébként, hogy a minőség, vagy legalábbis én mindig próbálom azt mondani, hogy egy intervallumon belül mozog nálunk például. Tehát pont azért, mert van egy bizonyos repertoár, azt felszoroz egy bizonyos mennyiséggel, és egyszerűen óhatatlan, hogy ez egyébként pont az egyik nagy öreg motoros, a Juhász Misi mondta, hogy egy bizonyos termékpaletta szám fölött elkerülhetetlen, hogy van x darab, mondjuk 10%-od, amelyik nem azt a minőséget hozza adott napon.
De ez kicsiknél is előfordulhat. Igen, tehát 10 évvel ezelőtt, amikor hárman álltunk a pult mögött, akkor is volt olyan, amire azt mondtam, tehát, hogy ez nem vállalható.
Igen. Így van, és ez benne van a pakliban, és ettől még kézműves. Itt valóban az a kérdés, hogy akkor most mi ennek a felső határa, én nem merek ebbe állást foglalni, hogy mi a felső határ. Nagyon nehéz tényleg.
De a Pipacsban is többszörösére emelkedett az előállított, vagy... kiadott kenyér mennyisége, hogyha mondjuk a 8-10 évvel ezelőtti adatokat
abszolút
nézzük.
Igen. Hát azt nézzük, tehát hogy mi elkezdtük tényleg heti egy nap sütéssel, és mondjuk 200 kilót sütöttünk, és most megcsinálunk heti 2500 kiló összterméket. Tehát havi 10.000 kiló össztermékünk van körülbelül. Ebben minden benne van, tehát ebben a péksütik is benne vannak.
Artizánban hogy alakulnak ezek?
Hát nem tudok most így hasraütésszerűen számokat mondani. Itt arra kanyarodnék vissza, hogy annó, amikor egy-egy bővítés vagy bővülés mellett döntöttünk, akkor mindig azt kellett kitalálni, hogy ha 3 órakor vagy 2 órakor elfogy a kenyér, akkor inkább azt vállaljuk be, hogy mérges vásárlókkal kell bajlódjunk, vagy azt, hogy akkor meg kell lépnünk ezt a bővítést is. Nagyon nem szeretem a mérges válságokat. Nyilván van egy határ, most már én meghúztam ezt a határt, innentől fogva úgy gondolom, most ezt így kimondom, hogy nem szeretnék soha többet bővülni.
De most lett egy fagylaltozója is az artizánnak.
Ez más, ez nem kenyér, ez egy fagylaltozás szerelem.
Ugye, amikor a bemutatkozás volt, akkor ugye elhangzott az a kulcs mondat, hogy a kézműves kenyértársaság. Mit kell erről a társaságról tudni? Hát az kiderül, hogy a kézműves kenyeret képviseli, de mi a legfőbb küldetése is? Kik hozták egyáltalán létre ezt a szervezetet? Gergő, mint alelnök, akkor az első szót odaadom.
Hát meg nem mondom, most már szerintem legalább 8 évesek vagyunk, úgy gondolom, és az első generációs kézműves pékségek tulajdonosai hozták ezt létre, ami sok éven keresztül hát csak egy egyszerű találkozókkal véget ért, egy hónapba egyszer összeültünk, és beszélgettünk, kommunikáltunk, megosztottuk a tapasztalatokat egymással, és hát igazság szerint komolyabbá 2-3 éve szerveződtünk, amikor elkezdtünk több tagot felvenni, és hát amiről az Ádám is beszélt, a kapcsolat a gazdákkal és a molnárokkal, ez az egyik küldetésünk, hogy minél jobb kapcsolatokat tudjunk kiépíteni hazai termelőkkel és kézműves pékekkel, pékségekkel, és hát a cél még mindig ugyanaz, hogy megosszuk egymás tapasztalatait, és hogy tudjunk egymásról.
Meg ez is, amit most csinálunk, ez is egy cél egyébként, hogy népszerűsítsük a természetes kovászos kenyeret. Tehát, hogy ez gyakorlatilag folyamatosan azóta, hogy csináljuk, tényleg ez a rengeteg média megjelenés is végül is e körül forgott, és erről szólt, hogy tehát ugye nagyon nehéz megtalálni a határt a reklám meg az információ között. Ugye ebben élünk, hogy egy ilyen dömping van ebből az egészből. Szóval ezért próbáljuk mindig elmondani, hogy technológiában mit jelent az, amit mi csinálunk. De például csak, hogy egy példa, hogy a tavalyi Kenyérlelke Fesztiválon ott az is egy szempont volt, hogy behozzunk más szakterületről szakértőket, tehát megjelentek egészségügyben, agráriumban dolgozó talajszakértők, mikrobiológusok, szóval egy kicsit összedugni a fejünket, hogy végülis mi folyik itt, szóval hogy az első szekciónak a tematikája körül, hogy végülis itt
tiszta
mi
élelem, mennyire fontos ez 2025-ben, 26-ban, hogy ne mérgezzük magunkat olyan táplálékkal, amit nem adnánk gyermekeink szájába. Például.
Tehát itt kicsit az is van, tudod, hogy mindannyiunk szerintem gyakorlatilag fenntart egy ilyen termelői boltot is, tehát próbálunk behúzni olyan termékeket a saját hálózatunkból, barátok termékeit, amik nem ipari termékek, akár tejtermékek, sajtok, joghurtok, akár hús feldolgozott, akár tojás, akár méz, akár azok a lisztek, amikkel mi dolgozunk, azok megvásárolhatók a boltban. Szóval, hogy ezek ilyen kis szigetek, ahol végül is mindenki tud találkozni egy másik fajta élmiszer kultúrával.
Na de hát itt ugye sokszor nem csak arról van szó, hogy valami egészséges legyen, ami egy valóban a legfontosabb szempont, hanem hogy meg tudják-e az emberek fizetni. Tehát például mondjuk egy biotermék is ilyen lehet. És
én erre, nekem mindig van egy felvetés, bocsánat.
Akkor Gergő.
Ezt úgy gondolom, hogy hosszú távon még mindig kifizetődőbb tiszta élelmiszert vásárolni, mint utána később ezt orvosra meg gyógyszerre elkölteni ezt az összeget. Márpedig, hogyha nem olyan élelmiszert teszünk a testünkbe, ami nekünk hasznos, akkor előbb-utóbb elkerülhetetlen, hogy ennek meg lesz a bőtje. És ki kell számolni egy munkabért, hogy mennyibe kerül, hogyha ez a kenyér 48 óra alatt készül el, vagy ha 3 óra alatt. Nincs miről beszélni szerintem.
Az árazás, ez egy nagyon, nagyon becsapós szerintem két dolog miatt. Az egyik csak egy anekdota, már 5 évvel ezelőtt saját vevőink azzal a felismeréssel jöttek vissza hozzánk, hogy gyerekek, ez elképesztő. Kiszámoltam, hogy egy hét alatt mennyi kenyeret eszünk meg, és mivel ebből nem kell kidobni egy falatot sem, ezért a hét végére jobban jövök ki, mint bármelyik ipari bolti kenyérrel, mert ki fogom dobni, megpenészedik, megszárad, stb. Tehát, hogy ez az egyik, hogy remény relatív. A másik pedig, hogy miért becsapó, szerintem azért, mert azt viszont nem tudjuk, hogy a nagy láncokban, ugye ahol van mondjuk 12 ezer termék, abból ő hogyan játszik a különböző termékének az árával. Tehát azok nem a valódi árai a termékeinek, hanem betolja úgy a piacra, hogy elérhető legyen, hogy olcsó legyen, hogy átszipkázzon máshonnan vásárlókat, stb. Hogy valójában nem a reális árakat látjuk, miközben nálunk viszont, pont amiatt, mert nincsenek általában támogatások mögöttünk, mert abból élünk, amit valójában megtermelünk, tehát hogy ez ennyibe kerül.
Egyébként tényleg annak mi az oka, Gergő, hogy mondjuk egy ilyen kenyér, ami itt van az asztalon, ez másnap már így morzsáira hullik szét, illetve a kovászos kenyérnek mi az otthoni tárolásának a legjobb módja, hogy hétvégén is nagyon finom legyen, és ne száradjon ki.
Én nagyon kevésszer láttam megszáradni kovászos kenyeret, mert szerintem ez elfogy csücsöktől csücsökig. Egyrészt a tárolásáról annyit tudok elmondani, hogy mi papírban adjuk. Első nap kifejezetten jót tesz a kovászos kenyernek a papír, másnaptól pedig konyharuhába, bugyolába szerintem a legpraktikusabb tárolni.
És mi az oka annak, hogy a másik az meg penészedik, meg darabokra esik? Ádám?
Silány minőség?
Hát igen, ennyi, meg gyakorlatilag a fermentáció, tehát hogy az van, hogy visszatérve az előző részre, tehát ahol egy élesztő domináns fermentáció van, ott a melléktermék az alkohol. Nálunk a melléktermék az maga a tejsav, tehát ezért hívják tejsav termelő baktériumoknak. Tehát nálunk egy tejsav domináns fermentáció történik, alacsony pH-val, és ez az alacsony pH valójában az, ami nem engedi közel a penészgombákat.
Illetve gondolom, a hidratációnak köszönhetően tovább eltartható és kevésbé szárad a kenyér.
Így van, ott meg az eltarthatóságot növeljük vele, igen, a magasabb hidratációval.
Egyébként a fogyasztóknak milyen prioritások vannak? Tehát mik a fő kedvencek mondjuk az artizánban, és mik a fő kedvencek a pipacsban? Artizán, Gergő?
A kenyér szinten a kamut lisztes fehér kenyér, bagett és a félbarna. Péksüteményből van egy klasszikus süteményünk, a kardamom fűszeres vaníliapudingos gyümölcsös, ebből adunk el a legtöbbet, ez a sláger termék.
És a többi változik folyamatosan, mert elég gyakran váltogatjuk a kínálatot, mindig más.
Ádám és a pipacs?
Nálunk azt hiszem kenyérben talán még mindig a klasszikus félbarna, de azért mellette talán feljött a... Elkezdtünk csinálni egy dánros kenyeret sokféle maggal, és azt hiszem az is eléggé pörög. És a péksütik terén ott pedig, hát szerintem a túrós batyú.
Hát, aki most megéhezett és elrohanna valamelyik péksibe a kettő közül, annak jó étvágyat kívánok, így a két vendégünknek pedig köszönöm szépen, hogy elfogadták a meghívásunkat.
Köszönjük.
Nagyon köszönjük.
Az Aréna mai két vendége Fülöp Ádám, a Pipacs Pékség alapító tulajdonosa, és Fekete Gergő, az Artizán Pékség tulajdonosa, a Kézműves Kenyér Társaság alelnöke volt. A hallgatók a műsort visszahallgathatják az infostart.hu oldalon, ha pedig tetszett a beszélgetés, iratkozzanak fel az Inforádió YouTube csatornájára, ahol egyébként a korábbi arénákat is megnézhetik. A mai műsor összeállításában Szécsi Ágnes, Illis László és Mudos Márton főszerkesztő vett részt, a műsorvezetőt Tatár Tímát hallották.